Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Marosi Viktorral a Rádiókafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
Köszöntök mindenkit, és köszöntöm az adás szerkesztőjét, a marketing és média tulajdonosát, Ritter Tamást. Hello, Tamás!
Hello, hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A műsor második részében ma Madar Norberttel beszélgetünk az e-commerce piac idei kihívásairól. Most pedig a webshop forradalomról fogunk beszélgetni, ami nem csitul, ugyanis a Temu gyakorlatilag letarolta a webshopok piacát, de zirgalmatlan logisztikai feladat elé állította a szállító cégeket. Ennek kapcsán a vendégünk Palocsai Géza, a GLS Kelet-Európai Régió stratégiai igazgatója. Szervusz!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Letarolt bennünket a Temu. Ezt lehet így mondani?
Mondhatjuk, és ez nem is tűnik úgy, hogy véget érne most a közeljövőben. Az elmúlt 6-8 hónapban már érezhetően, magyar piacon is érezhetően megjelent, de hát 2022. júliusától kezdődően egy növekvő intenzitással van az életünkben. Mondhatnánk azt, hogy ágyúval hangyára, ágyúval verébre helyett, mindenhol megjelenik a Temu, és igyekszik beterelni a felhasználókat a saját ökoszisztémájába. Nyilvánvalóan van egy következő cél, vagy egy következő szint, amihez el szeretnének jutni, és ennek érdekében minél gyorsabban, minél nagyobb növekedést elérni.
Mert hogy ez egy olyan webshop, ami forradalmi módon azonnal átterel egy applikációra, ami a saját applikációja.
Az nem annyira forradalmi, hogy saját applikációba terel, illetve pontosítani, ez nem egy webáruház, hanem egy piactér. Annyiban különbözik a klasszikus piacterektől, tehát mondjuk az Amazontól, hogy ő saját márkás terméket nem árul, tehát nincsenek saját márkás értékesítései, nincsenek saját termékei, hanem ő abból próbál üzletet csinálni, hogy bevezetett egy úgynevezett következő generációs gyártási modellt, ezt Next Generation Manufacturingnek csúfolják.
Ez mit akar?
És ez azt jelenti, hogy ő az, aki közvetlenül a gyártóval kapcsolatban van, és egészen specifikusan megmondja az adott gyárnak, milyen messze lehet az ő logisztikai központjától, illetve hogy pontosan mit, milyen minőségben, mekkora mennyiségben gyártson le. Majd amikor beérkeznek a termékek, akkor a Temu végez el minden a termék értékesítéséhez szükséges tevékenységet, tehát befotózza a termékeket, leírást ír hozzájuk, elkezdi magát a hirdetést, illetve nézi azt is, hogy hogyan alakulnak a megtekintés, illetve a vásárlási számok, és nagyon-nagyon szigorú rendszerbe illeszti be ezeket a termékeket, ahol meghatározott időn belül, ha egy meghatározott értékesítés mennyiség vagy árbevétel nem érkezik be, akkor a termék lekerül.
Még mielőtt a logisztikára rátérünk, egy picit belemennék ennek a jelenségnek az etimológiájába. Szóval szerinted miért történik az, hogy ha jól látom, akkor itt nagyon erősen le van modellezve a mai vásárló, és az igények mentén létrejön egy ilyen gigantikus beruházás. Közben meg mindenki arról beszél, hogy fenntarthatóság. Szóval ennyit még sose hallottunk kommunikálni a fenntarthatóságról, de ez minden csak nem az.
Igen, de ez ugye nem most indult, tehát a Shein-nél ugyanezt elmondhattuk. A Shein és a Temu között nagyban egyezés van azzal kapcsolatosan, hogy hogyan jutnak el a termékek hozzád, illetve hogy milyen irtózatos gyorsasággal képes reagálni a piacra. Ami a különbség az az, hogy a Temu erre még rádobott egy úgynevezett gamification-t, tehát egy olyan játékos élményeken alapuló vásárlói élményt, amit nem igazán láttunk eddig. Tehát itt szerencsekerekek, sorsjegyek.
Dehogy nem, a 2000-es években láthattunk ilyen bannereket. Kb. Ez a stílus.
A stílus igen, de ha már itt vagyunk, akkor a 2000-es években láthattál teleshopot is, most is van teleshop, csak most már a neten zajlik ugyanez az influencereken keresztül. Tehát, hogy ezek a típusú eladási technikák nem szűnnek meg, hanem egy picit fejlődnek, és igyekeznek fenntartani az érdeklődést. A játékosság az, hogy a vásárlási élménybe belevigyél valamit, ami egy picit több annál, mint amit megszoktál, ez lehet az a különbség, ez az extra íz a koktélban, ami felviszi a Temunak a népszerűségét. Azért azt szeretném elmondani, hogy most már azért 16 hónapja itt van a mindennapokban a Temu, és most már vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy hogyan is néz ki a vásárlási gyakoriság. Amerikában a Temu a második helyen van, abban a kategóriában, hogy ha nézzünk egy első vásárlás időpontját, akkor történik-e második vásárlás egy adott felhasználó esetében, ebben az Amazon az első, ott 65%, a 16 hónapon belüli újravásárlásnak az aránya, tehát 10 látogatóból 6 újravásárol, a Temunál ez 10 látogatóból 3, tehát 30%, de ezzel masszívan veri a következő szereplőt, akinél ez ilyen 18% környéken van.
Kire jelent veszélyt a Temu?
Hát én azt gondolom, hogy mindenkire veszélyt jelent, tehát veszélyt jelent a helyi kereskedőkre, a nemzetközi nagyobb cégekre, és hát valamilyen szinten veszélyt jelent a privát emberekre is, hiszen az a típusú vásárlói élmény, hogy te mit kapjál, vagy mi az, amire reagálni tudsz, az azért nagyban függ attól, hogy milyen adatok alapján profiloznak be téged, és azért az most már látszik itt is, hogy a Temu azért a telefonodon történő, hogy is mondjam, installást követően hozzáfér egy csomó olyan adathoz is, amihez nem kellene, hogy hozzáférjen, át tudja állítani a képernyők hátteredet, meg tudja nézni az üzeneteidet, meg tudja nézni, hogy milyen applikációk vannak még fönn a telefonon, miket néztél meg, hogyan vásárolsz, ezekből pedig nyilván igyekszik beprofilozni téged, és olyan adatokkal megtalálni, amire leginkább fogékony vagy.
Egészen ördögi, nagyon szépen felvezettük. Most menjünk rá a logisztikára. Az elmondottak tükrében milyen kihívások elé állítja ez a jelenség a logisztikai piacot?
A logisztikai piacot több oldalról is kihívások elé állítja. Egyrészt van egy hatalmas mennyiségű termék, amely elárasztja a világpiacot. 2023 nyarán csak az Amerikába érkező termékek számát a Shein és a Temu esetében összesen 600 ezerre becsülték per nap, 600 ezer termék per nap. Ez 2024 januárjában már csak a Temu esetében napi 1 millió terméket jelentett. A Deutsche Welle legutolsó kutatása alapján naponta 4 ezer tonna termék hagyja el a kínai piacokat a Temu termékeivel, és ezt a 4000 tonna terméket kell szétteríteni az egész világon.
Hogy el tudjuk képzelni, ez pontosan hány repülőgépet jelent?
Ez számításaink szerint 108 darab nagy Boeing teherszállítógépnek a kapacitásai.
Naponta.
Naponta, így van. És ami nagyon fontos szerintem az az, hogy ha megnézed a Temnak az applikáció letöltési statisztikáit, akkor 42% amerikai letöltés. Tehát nagyjából itt ez az európai régió, ez 30%-ot tesz ki összességében, és akkor ebbe vagyunk benne mi is. Tehát a Temu esetében elmondható, hogy gazdasági helyzettől, piaci érettségtől függetlenül is képes piacot nyerni.
Hogyha már stratégiát mondtad, akkor lehet azt mondani, hogy elképzelhető, hogy ők kifejezetten az amerikai piacot célozták meg?
Nem.
Ha nem?
Az egész mindenkit megcélozták.
Na jó, de az amerikai piac ebben nem egy elhanyagolható.
Nyilván nagyon fontos az amerikai piac. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is akarhat a Temu, vissza kell egy kicsit lépni egyet, és megnézni azt, hogy az ő tulajdonosok, a Pinduoduo miért tud sikeres lenni Kínában. Ez a sikeresség pedig nagyban függ attól, hogy a Pinduoduo és olcsó termékekre, megfizetető termékekre lő, és az ő fő céljuk az az, hogy csapatos, vagy úgynevezett squad shoppingot csinálják. Ennek a lényege az, hogy most itt ülünk ebben a stúdióban hárman összeállunk, és azt mondjuk, hogy veszünk XY terméket, akkor olcsóban fogunk kijönni, mint ha egyesével tennénk ezt meg. A Temu is most arra gyúr, hogy nekik egyébként van is egy ilyen szlogenjük, hogy team up, price down, tehát, hogy álljatok össze és toljátok tovább le az árakat, amik már így is egyébként nagyon...
Nem létező összegek. 6000 forintért kabátot venni?
Hát, vagy 1391 forintért vásároljál az autóba kamerát, ami elől-hátul nézi a forgalmat.
Mi van abban?
Minőségileg egyébként ezek okék?
Ha megnézitek a felhasználói értékeléseket, akkor nincsenek problémák ezzel. A GKID futatott egy kutatást februárban egy másik anyaghoz, és ott megkérdezték a magyar vásárlókat, magyar felhasználókat, hogy egyébként hogyan értékelik a Temu történő vásárlást egy 5-ös skálán, 4,2. Tehát, hogy ez nem egy rossz, hát ez egyáltalán nem egy rossz történet. Nagyon-nagyon jó áron vannak ezek a termékek, nyilván bekerülési ár alatt vannak, de végül is ez is egyfajta marketing investment, hogy fogod és behúzod ezekkel az árakkal a vásárlókat, akik azt mondják, hogy ez egy jó minőségű történet, nyilván visszatérsz és vásárolsz tovább.
Rátérünk a te munkádra, mint a GLS Kelet-Európai Régió stratégiai igazgatója. Milyen kívásokkal nézel szembe, amikor megjelenik egy ekkora óriás cég?
Az első dolog, ami eszembe jut, az mindig az, hogy meg akarom érteni, hogy mi történik. Tehát ahhoz, hogy ki tudjuk...
Megértetted hamar?
Hát azt kérdés, hogy kinek mi számít hamarnak. Tettem bele elég munkát, hogy megpróbálom megérteni azt, hogy mifelé haladunk, és nyilvánvalóan nem csak a Temu az, ami befolyással van a logisztikai piacra, vagy az elkereskedelmi piacra ebben a régióban, hanem vannak más piacterek is, akik igyekeznek nemzetközileg megjelenni az EMAG-D-ről, próbálja meghódítani a magyar bolgár, és nyilván a saját otthoni a román piacot, az Allegro Lengyelországból lépett be Csehországba, az Otto, illetve a Kaufland Németországból igyekszik Csehországba pozíciókat szerezni, tehát hogy a Trendyol, aki a legfrissebb szereplő Törökországból érkezik, és a román és a magyar piacon is már megjelent a saját termékeivel, tehát vannak piacterek, amelyek mind-mind megpróbálják a saját ökoszisztémájukat létrehozni, annak érdekében, hogy a teljes vásárlási folyamatot lefedjék. Ez azt jelenti, hogy megnézed, felkeltik a vágyat, hogy menjél és vásárolj náluk, megtalálsz bármit az ő ökoszisztémájukba, és a kiszállítás kapcsán is igyekeznek téged körönbelül tartani, annak érdekében, hogy végig kontroll alatt legyen az, hogy mi történik a termékkel onnantól kezdve, hogy kiválasztották odáig, hogy te ezt megkapod, illetve visszatérsz, mint vásárló. Ezekre a kihívásokra kell megtalálni, hogyha logisztikai szolgáltató oldalról is nézem azt, hogy hogyan tudsz olyan működést csinálni, hogy kihagyhatatlan legyél, hogy olyan funkcióid, szolgáltatásaid legyenek, amelyekre a piacon igény van.
Kell egyébként a stratégián változtatni, vagy milyen időközönként kell? Mert ilyen szereplők azok megjelennek időről időre.
Folyamatosan igyekszünk felülvizsgálni, hogy biztosan jó irányba megyünk-e. Én azt gondolom, hogy a stratégia nem lehet jó akkor, hogyha hétfőn jobbra megyünk, kedden meg balra. Uh-huh. Tehát azért az jó, hogyha van egy megfelelő irány, amit igyekszel követni, de az biztos, hogy folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy esetleg korrekciókat bele kell tenni abba, amit csinálsz.
A kihívás mellett viszont ez egy minőségi fejlesztést is jelenthet, nem, a logisztikai cégeknek?
Én azt gondolom, hogy egyébként, ha csak a magyar piacba indulunk ki, akkor ugyanúgy, ahogy mondjuk a telefonos hálózat lefedettsége, nem lehetnek problémáink. Tehát azért Magyarországon a logisztikai szolgáltatók általános értékelése, illetve azok a szolgáltatások, amelyeket nyújtanak, az eléggé magas. Ugyanúgy, ha átmész másik országba, teljesen mindegy, hogy itt most Németországról beszélünk, vagy Ausztriáról, nem lesz olyan mobilházat lefedettség, mint ami Magyarországon is megvan. Tehát vannak bizonyos szolgáltatások, amit nem feltétlenül értékelünk, vagy kezelünk a helyén. Csehországban, Németországban nem tesz meg annyi mindent a futár annak érdekében, hogy te megkapd a csomagot, hanem lerakják egy csomagautomatába, vagy lerakják egy csomagpontra, aztán vagy tájékoztattak róla, vagy nem tájékoztattak. Tehát, hogy alapvetően nem indulunk rossz irányból, de az kétségtelen tény, hogy sokkal-sokkal többet kell tenni még annak érdekében, hogyha a címzetnek, így hívják a logisztikai szolgáltatók a vásárlókat, hogy a címzetnek, ha lehetősége van arra, hogy téged válasszon, akkor ne is forduljon meg a fejébe más.
Mit gondolsz egyébként, mi lesz a következő szakasz? Tehát, hogyha jól értem, akkor most egy piacbővítésben vannak, nagyon sok pénzt költenek, de emellett van egy nagyon jó technológia mögöttük. Mi lesz szerinted a következő szakasz, amikor esetleg kevesebbet költenek, de a technológia az ugyanúgy megmarad? Tehát magyarul van egy jó szolgáltatás.
Nem tudom, hogy a költéscsökkentés az rövid távon elvárható-e. Ha megnézitek mondjuk az EMAG-nak a magyarországi létét, 13 éve egy forint profitot nem csinált. Tehát a legutolsó üzleti beszámolóik szerint mínusz 10 milliárd forint volt az üzleti eredményük, és még soha nem voltak nyereségesek. Na most, ha egy EMAG meg tudja engedni magának, a 13 éven keresztül finanszírozzan egy magyar megjelenést, valószínűleg a Temunak is belefér még egy-két év azzal kapcsolatosan, hogy ezt a szőnyegbombázást folytassa. Mi lehet a következő lépés? Egyre növekednek azok az ügyek, amelyek az adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatosak. Most indultak el az első perek, ez nyilván problémát fog jelenteni. Felébred a JD.com, az Alibaba, akik nyilván versenytársai a Temunak, a Shein és a Temu egymást perli, különböző, hát ilyen érdekes témákban, de ez nyilván fókuszt fog elvinni tőlük, és az ő céljuk pedig az, hogy a növekvő regulációs környezetben, ahol most mondok egy példát, tavaly óta van ugye egy árazással kapcsolatos törvény, nem árazhatod úgy a terméket, ha odaülőd van, mire a 80%-os kedvezménye van, annak megvannak az Európai Uniós szabály, hogy azt hogyan teheted meg. Ehhez képest bejön a TEMU, és azt mondja, 97%-os kedvezménnyel árul valamit, csak azt nem tudod, hogy mihez képest. 97%.
Hát először 197%-ra fölárazza.
Nem árazza föl, hanem egyszerűen csak nem mondja meg, hogy honnan van ez, már pedig ez egy szabálytalan működés, ezt nyilván a hivatalok vizsgálni fogják.
A versenytársak meg ráugranak.
De mire ezeknek a vizsgálatoknak eredménye lesz? Tehát, hogy most van egy szűkülő időablak, minél több felhasználóhoz elérni, minél több embert beterelni az applikációba, és megpróbálni őket a következő szintre, ami a csapatokban történő vásárlást jelenti, fölvinni. Ez most szerintem a legfontosabb célja a TEMU-nak, minél gyorsabban stabilizálni és tovább növelni a jelenlegi felhasználói bázisát. Azt gondolom, hogy a kis és középvállalkozásoknak, a lokális kereskedőknek óriási versenytárs érkezett. Ez egy nagyon nagy kockázat, nagyon nagy rizikó, hogy hogyan tudnak, ha ők mondjuk szabályosan működnek, versenyezni egy szabálytalanul működő céggel. Ráadásul úgy, hogy nyilván nem áll annyi forrás a rendelkezésükre, mint amennyi forrás rendelkezésére a TEMU-nak. Márpedig, hogyha a lokális kereskedők vagy a lokális cégek problémába ütköznek, akkor nyilván a teljes piac, aki a lokális kereskedőknek a kiszolgálására építi az üzletét, legyen az logisztikai szereplő, legyen az PPC ügynökség, grafikusok, bárki más, aki bedolgozik ezeknek a cégeknek, neki is kockázatossá válik a működése.
Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Palocsai Géza, a GLS Kelet-Európai Régió stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Folytatjuk pár perc múlva a Business Lounge-ot Madár Norberttel.
Business Lounge.
Az online kereskedelmi piac régi és új szereplőiről, trendekről, írott és iratlan szabályokról fogunk beszélgetni, mindezt 2024 tükrében a GKID vezető tanácsadójával, Madár Norberttel. Szervusz Norbi, örülök, hogy újra itt vagy velünk.
Szia, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
Az előbb beszélgettünk itt a TEMU-ról az adás első részében, és rögtön innen kezdeném, hogy ugye még a lista az nem készült el, az idei elkereskedelmi szereplőknek a listája, de mondjuk vegyük ide a TEMU-t, ez le fogja tarolni azt a listát is, vagy majd azt mondjátok, hogy hazai szereplőkre fogjátok szűkíteni?
Nagyon jó, rátapintottál lényegre.
Jó felütés.
Na persze, muszáj.
Próbálok politikai korrektül válaszolni.
Ne, sose. Kivel el? Az igaz, csak
maga a lista nyilván olyan szempontból kicsit önző céllal készül, hogy ez a GKID éves toplistája egyben legnagyobb sajtóterméke, meg legnagyobb média érdeklődésre számoltató terméke, tehát nekem érdekem az, hogy a listán lévő cégekkel is legyen valamilyen nexus. Ilyen szempontból teljesen jogos a felvetésed, és így is történik, hogy ez egy magyar országon működő, magyar cégeket rangsoroló lista, legalábbis forgalom szempontjából, de minden évben publikálunk egy olyan rangsort is, amiben nevesítjük a legnagyobb közérdeklődési számot tartó legismertebb kereskedőket, és ebben a minősítésben mindig is volt, és mindig is lesz külföldi érdekeltségű cég is. Az Amazon például ugye nagyon jó erre, vagy akár bármelyik ruhás cég, akinek Magyarországon nincsen lába, és ebben a rangsorban egészen biztos vagyok benne, komolyabb összeggel merik rá fogadni, hogy a TEMU lesz az első helyen. A korábbi években is a Shein, ugye kínai ruhás webshopként szintén ebben a mezőnyben az első háromban volt, úgyhogy szerintem nem lesz meglepő, hogyha azt mondom, hogy oda kerül.
Mi volt az elmúlt évben a legfontosabb változása az e-commerce piacon? TEMU-n kívül is.
A TEMU olyan szempontból még csalóka, hogy valójában nem az egész évet érintette, hanem 2023-nak nagyjából a harmadik negyed évenek a vége fele jelent meg, tehát így az ősz eleje, ha kellene datálni, amikor a magyarországi megjelenése indult. Eleve Amerikában is tavaly, tehát 23 februárjában a Super Bowl-on volt a bemutatkozó kampányuk, tehát csak hogy időrendet tegyünk mögé, azért nagyon gyorsan zajlottak a folyamatok. Ha az egész évet kéne értékelni, akkor a legfontosabb talán az, hogy egyrészt nagykorúvá vált az elkereskedelem Magyarországon, 18.
Hoppá.
Életévét betöltötte, nagykorúvá vált, és ezzel lendülettel egyébként szintén történetében először egy komolyabb válságba került, komolyabb visszaesést kellett sajnos elkönyvelnie a szektornak, ami könnyen le lehetne vágni, hogy a Temu-nak, illetve a külföldi szereplőnek a hatása, de nem ennyire egyszerű. Ugye itt az infláció, bár mint hogyha enyhülne látszana, de nagyon magas volt az elmúlt egy vagy két évben, emellett pedig rengeteg olyan külső hatás, árfolyam, háború, energiaárak emelkedése is sújtotta, amikkel nem vagy nehezen tudod csak megküzdeni. Ebből kifolyólag a kereskedelmnek a belső része, tehát a magyarországi elkereskedők nagyon-nagyon megcsinlették a tavalyi évet. Miközben a vásárlót meg nem úgy választ webáruházat, hogy mi a hazai, mi a külföldi, hanem ő vásárolni akar. Innentől kezdve gyakorlatilag felerősödött az a folyamat, aminek a Temu a csúcsa, hogy egyre többen, többször vásároltunk külföldről, mint vásárló, és ez bizony a belföldi kereskedők, a belföldi kis KKV-knak a zsebében egy óriási lyukat eredményezett.
Hát ha már az inflációt nézzük, és ezeket a folyamatokat, ez válthat-e ki további olyan gazdasági kihívásokat, amilyeneket akár az infláció is okozott? Tehát a KKV-król beszélünk, a hazai cégek, azok mennyiben vannak most rákényszerítve arra, hogy stratégiát váltsanak?
Teljes mértékben. És mint mindig minden válságban vagy bonyolultabb gazdasági helyzetben kétféle stratégia van. Van, aki behúzza a kéziféket, fülét, farkát behúzza, és mondjuk nagy Isten esetleg elkezd leépítésekbe is. Van a másik, aki meg előre fut, és megnézi, mit lehetne a zavarosban halászni, vagy jobbá tenni, vagy optimalizálni, hatékonyabbá tenni a működést, kiszervezni, racionalizálni. És valószínűleg...
Ezekben az esetekben mennyire kockázatkész a például a magyar piac?
Én azt gondolom, hogy semennyire, mert hogy egyszerűen a piacban nem volt korábban meg ez a precedens, nem kellett válságot
megélni. Nem volt tartalék.
Nem volt, meg nem volt, nem is az, hogy nincs meg hozzá az a fajta mindset, hogyha fogalmazhatok így ebben az iparágban, a 18 éve alatt mindig ment előre a helyzet.
Talán még 2008-ban is?
2008-ban meg még annyira gyerekcipőbe vált volt, hogy nem, vagy mikro volt, hogy igazából nem érvényesültek azok a hatások az elkereskedelem esetében, ami egyébként mondjuk az összes többi nagyobb ágazatot érintették. Minél nagyobb egy iparág, annál inkább idomul a külső körülményekhez, vagy annál inkább hatással vannak rá a külső körülmények is, mint a gazdaságnak az egyéb körülményei. Amíg az elkereskedelem pici volt, addig ilyen válságálló burokban volt, én így szoktam megfogalmazni, és emiatt a benne felnövő szereplők hajlamosak voltak elhinni azt, hogy érinthetetlenek vagy sérthetetlenek. Lásd a Covid, amikor mindenki szenvedett, de az elkereskedelem ment előre. Ott is az a hamis tévképzet alakult ki, hogy itt igazából van szél a vitorlában, minden tök jó. És ez kialakított, hogy felnevelt egy olyan vállalkozói kultúrát, ahol a válságkezelésnek a tudása, tapasztalata nincs meg. És ez egy komoly, mondhatjuk azt is, hogy akár szociológiai probléma, hogy egy olyan vállalkozó kultúrát kell most menedzselni itt ebben a helyzetben, akinek ez a tudás nincs meg egyelőre, ellentétben bármilyen más nagyobb iparággal, vagy érettebb iparággal, ahol már a 2008-as pofon is kellően fájt. Most ez egyelőre úgy néz ki, hogy saját tapasztaláson kell megtanulni, és vannak olyan, ugye most itt KKV-król beszélünk alapvetően, nagyon lapos szervezeti struktúrával, általában a tulajdonos egy szemében a döntéshozó rengeteg más témában is. Itt az ő higgadtságán, vérmérsékletén múlik az, hogy egy ilyen helyzetet hogyan kezel. És látunk ilyet is, meg olyan példát is. Jót is, rosszat is nyilván, hiszen itt tényleg nagyon sok cégről beszélünk. Több mint 38 ezer webáruház van az országban.
Még egyszer, bocsánat?
38 ezer webáruház van az országban.
Se köpni, se nyelni, Tamás, tiéd a pálya.
Illetve most csak azt akartam ráfűzni, hogy a Covid az ráadásul egy olyan válság volt, amiből az elkereskedelmi piac pont profitált. Tehát, hogy
így van, haszonélvezője volt. És ez még nagyobbá tette azt a lendületet, amiből egyébként ezek a pofonok tudnak jönni. Pont a Palocsai Gézával beszélgettünk egy ilyenről, hogy igazából az, hogy van lendület, az elfedi a felületes tervezést, és a felületes tervezésből adódó hibák, azok ugye akkor jönnek felszínre, amikor már nem megy a piac kellően jól, és amit itt te is kérdeztél, hogy tudják-e kezelni, én most azt látom, hogy első reakció az, hogy ezek a problémák felszínre jöttek, és mindenki kicsit a saját házatáján kapargatja azt, hogy hű, hát akkor ez a folyamatunk se jó, meg ez a folyamatunk se optimális, meg ez se ideális, meg akkor itt nincs emberem, ott túl sok emberem van, tehát hogy nem is arról beszélünk, hogy hogyan lehetne jobbá válni, hanem most jöttek egyáltalán felszínre azok a strukturális problémák, amikkel egyébként az ágazat azért nem kellett, hogy megküzdjön, mert ment előre magától.
Stratégaként, érte stratégiai tanácsadóként, neked ez mekkora küzdelmet jelent?
Egyik oldalról olyan szempontból hálás, hogy amíg ment a szekér, addig ugye általában nem kell tanácsadó, nem kell külső segítség, mert hát mi úgy is tudjuk. ez a mindset, ez már, vagy ez a paradigma megdőlt, tehát hogy van bőven aját kérésünk, és van is igény a külső segítségre, ami ugye hálátlan része ebbe a dologba, hogy sokszor ilyenkor nekünk kell tükröt tartani, és elmondani, hogy
vagy bizony, a profétát látják bennetek, nem?
Hát igen, de ez is nagyon attól függ, hogy milyen a struktúra, hogyha a szervezet úgy épül fel, hogy egy személyben a tulajdonos, a döntéshozó és mindennek a birtokosa ura, akkor azért nyilván az egókkal is meg kell küzdeni. Wow. Ami egy pszichológusi vagy coachhoz illő feladat tud lenni, sokkal inkább, mint egy tanácsadóhoz. Ugyanakkor nem nagyon sokszor előfordul az, hogy ilyen belső szervezeti meccénásaink keresnek minket azzal meg, hogy tartsuk már helyettük azt a tükört a tulajdonos fele, mert ha ők mondják, akkor nem hiszi el, viszont hogyha mi mondjuk kívülről érkezve, akkor sokkal jobban fog talán ülni az a
külsős gondolat. Tanácsadó, ez mindig jobban lehet,
igen, ilyen messziről jött ember könnyen mondja alapon. Tehát egyik oldalra hálás, másik oldalra hálátlan természetesen az, hogy ez a piaci környezet előállt.
Mik a top tevékenységi kölyök a webshopnál, illetve mi volt tavaly, és lesz-e valamilyen változás szerinted idei évben?
Maga az elkereskedelem hagyományosan műszaki kategóriákból nőtt ki, illetve a könyv, a játék még egy ilyen történetileg erős kategória volt. Ezek azért kezdenek alábbhagyni. Európában és Amerikában volt már egy trendforduló pár évvel ezelőtt, hogy a műszaki kategóriákat leelőzte a divat, illetve az úgynevezett nagyon tág értelme vett DIY, tehát ez a do it yourself, amiben bútortól kezdve a barkácson át a lakberendezési csöcsebecsőség mindent be lehet érteni.
Tehát divat a legnagyobb kakukktojás szerintem, mert ezt fel kell próbálni.
Fel kell próbálni, és a maga divat szektor, vagy divatiparág nagyon későn kapcsolt. Tehát pont azért, amit te is mondasz, igazán, hogy ők nagyon sok köszönték szépen, meg voltak online nélkül, és most kezdenek ilyen létkamerként érkezve behozni lemaradásokat, ami az ő paradigma váltásaikkal együtt jár, ők is szenvednek a saját történeti dolgaiktól, teljesen más beszédtéma, vagy beszélgetés téma, de ettől függetlenül a divat, és Magyarországon jelz, tehát hogy gyakorlatilag a legnagyobb forgalmat generáló kategória az ma már gyakorlatilag a divat tud lenni, de ez nem egyenlő a legnagyobb növekedést generáló kategóriával, mert ez az FMCG, tehát az élelmiszerek, a friss áruk, a drogéria termékek
az egyben. Kicsit a divattal kapcsolatban még az jut eszembe, hogy megvan a kultúrájának, hogy vissza lehet, meg a módja, hogy vissza lehet küldeni. De akkor is az egy macera. Tehát, hogy persze. Én felpróbálom azt, hogy jól áll-e az egy dolog, de hogy ez valóban az az anyag, amit a leírásban találok, hogy ezek például, ezek így elvesztek az emberekből?
Most itt hárman ülünk férfiak ebben a stúdióban, nyilván szerintem nem vagyok egyedül azzal, aki merem mondani, nem nekünk találták ki az online ruhavásárlást alapvetően, egyikünknek sem. Mi nem veszünk el olyan frekvenciával ruhát, mint mondjuk a hölgyek, akiknek azt szerint tényleg ez akár napi szintű elfoglalkozás. Most megvesz a férfi évente 3-4 garnitúra inget, mondjuk egy zakóval, és akkor azzal azért az üzleti világban elég jól el lehet lenni. A nőknél azért nem így van, minimum ugye 4 évszakváltás, és akkor azt komplet ruhatárt csere. Tehát az ő esetükben azért...
De ezek sztereotípiák, ugye tudod?
Nyilván sarkítok teljesen szándékosan.
Jó, csak ez egy disclaimer volt, igen?
Disclaimer volt, és igen, minden hallgatótól elnézést kérünk, aki ezzel ellentétesen éli a ruhavásárlási szokásait. Igen. De a lényeg az, hogy alapvetően akkor tud jól működni ez a piac, hogyha te ezt a frekvenciádat szolgálod így ki. Te tudod azt, hogy neked a Levi's Farmerből a nem tudom, 33-as a méreted, igen, meg megvan az, hogy milyen lábszárhosszúság az, ami neked jó, és aztán újra tudod rendelni, újra és újra és újra. Így tehát, hogy erre viszont rettetően jó az online, és erre vannak ráülve. Plusz a másik, hogy rengeteg olyan technológia van már, amivel mondjuk ezt a size guide dolgot meg tudod csinálni, tehát paramétereket megadsz, és akkor elég jó pontosággal kitalálják azt, hogy neked milyen méretre van szükséged.
Mondtad a DIY-t, egyébként eznek hozzám sokkal közelebb áll, hogy DIY termékek vagy webshopok legyenek ott. És hogy, ha jól láttam, akkor a listában az IKEA az most egy új szereplő?
Igen, az IKEA... Tehát
nekem az meglepő, mert azt gondoltam volna, hogy sokkal előbb.
Az IKEA rákerült a rangsorunkra. Egyébként olyan szempontból nem új szereplő, hogy benne lett volna az első 15-ben már korábban is, csak itt van egy apró kis disclaimer, ha már ezt a szót behoztad, hogy a nevesítésnek feltétele az, hogy ez hozzájáruljanak a cégek. Politikailag korrekt akarunk lenni mindenkivel, bár kérted ne legyek az. A listánál muszáj, hiszen itt azért mindenféle GVH ügytől kezdve bármit is hozzá lehet tenni.
Hát volt, hogy emiatt már ezért egész Forbes magazinokat zúzattak be.
Így van.
Emlékeztek rá, ugye? Mindenki emlékszik rá.
Szóval, hogy nevesítési kritérium volt, és most engedték először meg, de valójában, amikor az első 15-ön belül volt korábban is az IKEA, ahogy a Praktiker is, mint szintén DIY szereplője a mezőnynek.
Saját márkás és egyéb webshopok tekintetében van valamilyen trend, amit megfigyelhetünk?
Van, ezek a saját márkások, ezeket egyébként úgy hívja a szakmai monobrand webáruházak, nem tudom, ezt hallottátok-e már, nem túl ismert így a vásárlói rétegen belül, de ezek a monobrand webshopok, ezek nyilván adottság, hogy nem tudnak olyan nagyra nőni, mint a akkor már multibrand webshopnak is hívhatjuk a másik végét, aki mindent is árul. Nagyon sokáig voltak ilyen játékosok is a mezőnyben, még a lista első éveiben, amikor még nem volt nagy a piac. Most arra viszont annyira széthúzotta az első tíznek is a mezőnye, hogy igazából nem tudnak oda kerülni monobrand áruházak. A Csibó volt nagyon sokáig ilyen szereplője a piacnak, aki hamar online-ra lépett, ugye őt a kávéból apostrofálva próbálták magukat ezt ettől elhatárítani, és mindenféle fajta termékkategóriával működnek online. Ők ott voltak nagyon sokáig az első tízen belül.
Ez egy hosszú távon jó stratégia? Amikor valaki így megjelenik minden mással, tehát egy évtizedek óta megszokott kávémárka belép egy táskával a piacra.
Ennek ugye a legnehezebb része az pont a ti szakmátok valamennyire a kommunikáció és a marketing, hogy hogyan tudod eladni azt a vásárlóidnak, hogy te már nem csak kávét árulsz, hanem táskát is. Ez egy bonyolult sztori, de ha pusztán közgazdaságilag nézem üzleti értelemben, akkor minél szélesebb a termékkínálatod, annál nagyobb lesz a frekvencia a tranzakció, és onnantól kezdve nagyobb lesz a bevételed is. Tehát, hogy mindenki abban érdekelt, hogy ezt a bűvös frekvenciát ezt minél jobban kiszolgálja. Lásd a webplázák, akik ugye gyakorlatilag mint egy tényleges bevásárlóközpont mindent is kínálnak, az élelmiszertől a színes tévén át.
Azt tudod, ez helytelen, mindent is.
Mindent is, igen. Vár csak azért is
elmondtam. Csak egy még egy diszklémer.
Igen. Mindent is
árulnak. Bezáró.
Köszönöm. És akkor ebből kifolyólag mindent árulnak, és innentől kezdve viszont a választékuk nem tud specializálni, de frekvenciában, döntési pontban előkerül helyen tudnak lenni, mert hát hú, vegyük meg itt, mert ott nem mindent is, de mindent meg tudni venni, amit szeretnék, érted? És ebben a logikában az működik, hogyha minél nagyobb a termék kínálat. Ugye Amazon hasonló példa, ott is gyakorlatilag tényleg nincs olyan kategória, amiben nem találsz értékeltet, de a Temu is ezt csinálja most ilyen pillanatban.
És Temura rákötve záró kérdéskör, mennyiben látszik az, hogy az online kereskedelmi piac valamilyen fokú változáson fog most keresztül menni. Mennyire fogja ez fölborítani a jelenlegi trendeket? Számítotok-e meglepetésekre, akár az új listák elkészítésénél?
Biztos, hogy lesz meglepetés a listán, már csak azért is, mert a mezőny talán sosem volt ennyire vegyes. Már ami a növekedés meg a csökkenésnek a képét mutatja. Ugye beszéltünk arról, hogy amikor még ment a lendület, volt cél a vitorlában, akkor mindenki nőtt. Ott igazán ugye arról volt, hogy egy mezőnyben volt, aki, mit tudom én, mondjuk 30%-ot nőtt, volt, aki 35%-ot, de ez a helyeket, az erőviszonyokat nem forgatta fel alapjaiban. Ehhez képest most arról beszélünk, hogy ugyanazon a piacon, sőt, ugyanazon a kategóriában van, aki kéziféket behúzott, és mínusz 30%-kal zárt tavaly, volt, aki meg előre futott, és plusz 30%-kal zárt tavaly.
De ez standardizálható?
Többé-kevésbé szerintem igen. Tehát, hogy most nagyon látszik az, hogy ez lesz a közeljövőnek, vagy a következő éveknek a logikája, és minden érettebb piacnak is egyébként ez a normája, hogy nem tud mindenki egységesen idomulni a körülményekhez, mert a körülmények már annyira szerteágazók, hogy azokra nem tudsz egységes megoldással fellépni, nem tudsz egységes eszköztárat kínálni, és nem azon lesz hangsúly, hogy te most tényleg fülhallgatót árulsz, vagy ásványvizet, hanem azon, hogy ezt hogyan fogod tenni, hogyan fogod csomagolni a szó átvités közvetlen értelmébe is. Napon belül szállítással próbálsz oda csábítani mondjuk érzékeny vásárlókat, vagy kínálsz hozzá garanciát, előfizetést, hűségakciót. Már régen nem a termékről beszélünk, és amikor ment a szekér, volt az embernek pénze, akkor igazából bőven elég volt a termék is önmagában is. És ebben lesz szerintem most a nagy differenciálás, hogy ki tud erre jó értékajánlatot adni. És ha még egy dolgot behoztatok, az pedig a külföldi kérdéskör. Tehát eddig is egyértelmű volt, hogy ez a legglobalizáltabb piac a világon. Nincsenek országhatárok. A vásárlónak meg aztán végképp nincsenek. De mégis valahogy kicsit az volt, hogy a konkurenseink azok házon belül, vagy országhatáron belül voltak. És ez most esett le szerintem a tantusz a piacnak, hogy basszus, ma már nincs olyan kategória, ahol nem mondhatnám azt, hogy egy Temu vagy egy külföldi szereplő nem tudna rálépni a sarkunkra. És ez nagyon nagy felismerés, mert gondoljatok bele egy fizikai boltnál, és ugye ki a konkurencia, szemközti kereskedő. Mm. Azzal kell megvívnom a vásárlója. Az online térben úgy nézett ki, hogy a másik ugyanabban a kategóriában építkező ugyanolyan KFT volt a versenytársunk, de tudtuk, hogy ki az illető. Most simán lehet, hogy jön egy kínai szereplő, és az egészet úgy, hogy beszántja, és ez erre nagyon nehéz gyorsan reagálni, meg értelmes választ adni egyáltalán.
De ettől az várható, hogy rettegni fognak a kereskedők?
most dühösek egyébként, ami nyilván egyben
hát
van
az első, egyben van a,
igen, egyben van azzal is, hogy később utána nyilván azért dühösek, mert most, vagy később azért lesznek rettegők, mert most dühösek, de igen, tehát tudnak róla, és leginkább egyébként kicsit az zavarja őket, hogy, hogy eddig működött, és most miért nem fog tudni működni. Itt az értékláncon van a hangsúly. Tehát, hogyha belegondoltak, akkor a kínai mit csinál most? Azt, hogy amit eddig neked eladott, három áttéten keresztül, és te eladtad X-ért, azt most közvetlenül adja el a vásárolónak X-2-ért. És most ezért haragudhatunk rá, de nem fogunk tudni ellene semmit tenni. Megváltozik a világ. Olyan terméket kell árulni, amiben, ami nem összehasonlítható, ami egyedi, amiben vagy ha nem ez, akkor neked van, mint kereskedő, valamilyen hozzáadott értéket, mert szakértője vagy, mert gyorsabban tudod adni, mert olyan garanciákat vagy társításokat tudsz hozzátenni, tehát hogy muszáj a tipikus kereskedek, adok-veszek, megveszem X-ért és X plusz 2-ért eladom típus logikán tovább menni és megnézni azt, hogy mit lehet nekünk még hozzátenni, mert a fogyasztó árérzékeny, de el lehet érni, hogy nálunk vásárol, hogyha olyan X-et kapom, mivel tudja jól, hogy nem fog tudni versenyezni egy kínai, vagy egy amerikai, vagy bármilyen külföldi szereplő.
Illetve én azt gondolom, hogy a piacot egy picit azért húzhatja, mert hogy megtudtuk, hogy nem csak sok pénzt költ a Temu, hanem azért ügyfélélményben, technológiában azért oda teszi magát, és ezt simán lehet, hogy egyébként lehet, a hazai webshopokat is felhúzza.
Lehet zsigeri reakciók mentén ítélkezni, de én is mindig azt tudom hangsúlyozni az ügyfeleknek, hogy lehet tőlük tanulni is dolgokat, és szerintem nem azzal kéne foglalkozni, hogy az Európai Unió milyen jogorvoslati segítséget tud nyújtani, vagy a szabályozó hol tud beavatkozni, mert lehet, hogy befognak, de az évek, vagy minimum hónapok, mire ebből bármi lesz. Itt addig nincs annyi ideje a legtöbb kereskedőnek már, hogy gondolkozzon, vagy várjon. Tehát azt kell megnézni, mit lehet jól csinálni, vagy jobban csinálni, és több ilyen is van ebből a példából.
Várunk vissza, a mai beszélgetést köszönjük.
Én is köszönöm szépen, sziasztok!
Madar Norberttel, a GKID vezető tanácsadójával beszélgettünk. Köszönöm Tamás a mai napot is.
Köszönjük, sziasztok!
Szép napot mindenkinek, Business Lounge 2 hét múlva is lesz. Sziasztok!
Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádió Café Spotify csatornáján.
A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.